Üdvözlöm Önöket, Bíró Zsuzsát hallják! Ha azt mondom narcisztikus, ma már fel sem kapja senki a fejét a szóra. Mindenki meggyőződéssel gondolja, hogy van olyan ismerőse, volt olyan párja, vagy van olyan rokona, aki egészen biztosan az. De hogy mi alapján mondjuk valakire azt, hogy narcisztikus, milyen tulajdonságokkal kell rendelkezni egy ilyen személynek, és végtére is hogyan, meddig tartható fenn egy ilyen kapcsolat, erről fogunk ma beszélgetni Király Eszter íróval, mentálhigiénés szakemberrel. Köszöntelek itt a stúdióban.
Köszöntöm a hallgatókat, szia Zsuzsi!
Ha pszichológiai szempontból nézzük, akkor kit nevezünk például narcisztikusnak? Kire mondjuk azt, hogy ő narcisztikus?
Hát azzal kezdeném, hogy az, hogy narcisztikus, az nem feltétlenül egy rossz dolog. Tehát az, hogy narcisztikus jegy, vagy narcisztikus tulajdonságok, vonások valakiben vannak, az nem feltétlenül jelent rosszat. Tehát ha belegondolunk, azért kell egy bizonyos fokú narcizmus ahhoz, hogy én érvényesüljek az életben, hogy én jól boldoguljak az életben, hogy én például ki tudjak állni egy színpadra, ott el tudjam viselni azt, hogy lehet, hogy engem megítélnek, lehet, hogy engem kritizálnak, lehet, hogy engem szeretnek, de hogy ott el tudjam viselni azt a kitettséget, hogy én ott vagyok, és nekem ott a legjobbat kell nyújtanom. És ez nagyon-nagyon fontos. Most csak egy példát mondtam, mert nem feltétlenül ehhez szükséges az, hogy valakiben legyen egy bizonyos fokú narcizmus, de az, hogy érvényesüljek, hogy boldoguljak, ahhoz kell, hogy ott legyen. Tehát ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy ez egy rossz dolog.
Jó, és hogy ezt mondtad, mert ugye alapvetően a hétköznapokban a narcisztikus az igazából egy ilyen szitokszóvá változott, vagy egy úgy billog, használjuk.
Igen. Vagy egy megbélyegzés. Tehát nagyon fontos azért ezt kijelenteni, hogy az egészséges narcizmus, ugye ami a spektrumnak a legelején, tehát a legalján helyezkedik el, ami azt jelenti, hogy bennem van egy felhajtó erő. Tehát nem is lehet ezt máshogy megfogalmazni, tehát van bennem egy olyan szintű felhajtó erő, ami ahhoz kell, hogy én jól tudjak az életben érvényesülni. És ezt nevezzük az egészséges narcizmusnak. Tehát az, amikor biztos hallottad már ezt a kifejezést, hogy legyezgeti a narcizmusomat, ugye? Uh-huh. Tehát, hogy van egy ilyen hízik a májam tőle, jól esik. Tehát, hogy ez azért nem feltétlenül egy ilyen billog, vagy egy szitokszó, vagy egy mumus, amikor valakiben bizonyos fokú, vagy legalábbis egy alacsony fokú narcisztikus jegy megvan. Ez nagyon fontos volt tisztázni. És azt is nagyon fontos tisztázni, hogy amikor arról beszélünk, hogy valaki narcisztikus, akkor az tehát egy nagyon hirtelen megbélyegzésé vált, ahogyan fogalmaztál te is, tehát szinte egy mumus, egy billog, egy citokszó, jaj, menekül, jaj, biztos narcisztikus. Tehát azért ezek megjelennek például olyan kontextusokban, amikor van egy szakítás, és akkor hát azért nem működött a kapcsolatunk, mert a párom narcisztikus volt. Igen, csak akkor tulajdonképpen ezzel magamról szépen le is veszem a felelősséget, hogy hát akkor nekem nem is kell, ezzel meg is úsztam azt, hogy én magamra ránézek. Tehát én például ilyenkor nagyon ilyen beriasztottságot élek meg, hogy igen, de veled akkor itt mi történik, ugye? Uh-huh. Hogy folyamatosan ezeket a karaktereket hívott be az életedbe. Tehát azért ezzel tulajdonképpen kispipáltam a saját felelősségemet, és ez nem egy jó dolog, hogyha valaki ezzel így elintézi a kapcsolatainak a lezárását. Tehát nagyon fontos azért arra ránézni, hogy miért nem működött az a kapcsolat. A saját részemet átlátni, én mit tehettem volna másképpen, nekem egyébként mi a problémám, mi az én elakadásom a határaimnak a kijelölésével például.
Ez a kettőn áll a vásár.
Vagy az önérvényesítésemmel, vagy hogy kiálljak magamért esetleg, vagy lehet, hogy túlságosan alárendelődő vagyok, túlságosan simulékony vagyok, túlságosan szolgálatkész vagyok, vagy lehet, hogy rögtön a lábai elé terítek a kapcsolat elején a partnereimnek mindent, és akkor ő meg ebben fürdőzik, és gyakorlatilag, hogyha van egy, mondjuk egy narcisztikus karakter találkozik egy simulékony, önfeláldozó személlyel, akkor már is megtalálunk egy kompatibilitást, már is megtalálunk egy ilyen séma kémiát, ugye, akik így jól egymásra tudnak kapcsolódni, és gyakorlatilag el is tud indulni egy egészségtelen dinamika.
Korábban azért nem volt divat ez a szó. Mikor jött ez be így a köztudatba? Mert korábban nem mondtuk ezt, hogy narcisztikus valaki, vagy hogy a párom az volt, és amikor szétmegyünk, akkor egyből ráhúzom ezt. abszolút nem is hallottunk erről a fogalomról, vagy nem volt így benne a hétköznapokban, nem?
Hát gondolj csak bele, hogy azért ezek a, ma mindenki gyakorlatilag szakember, ugye, tehát vannak ezek az önjelölt pszichológusok, ugye én most mutatom a idézőjelet a ujjaimmal, akik gyakorlatilag folyamatosan analizálnak, ugye, és annyira érdekes, hogy elolvas néhány jellemzőt valaki a bulvár médiából, vagy a bulvárlapokból, és akkor már is tudja a csínyát, bínyát a dolgoknak. Tehát azért ez egy valóban egy felkap. Az önismeret egyébként, tehát nem csak az, hogy narcisztikus valaki, vagy bipoláris, vagy borderline személyiségzavarban szenved, tehát teljesen mindegy, miről beszélünk, az önismeret lett trendi, az önismeret lett divat, önmagam rendbetétele, ugye, ami egy jó dolog.
Pont ezeket mondja, ez nem olyan rossz.
Nem, sőt, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. A párkapcsolatok boldog útjainak a megtalálása. Tehát ugye ez egy nagyon erős igény lett, egy nagyon erős belső igénye az embereknek, hogy ezzel foglalkozzanak. Csak amikor ezt valaki túltolja, ugye, akkor van gond, amikor például olyan kompetenciák hiányában, ugye, amelyek fontossá teszik, vagy lehetővé tennék azt, hogy valaki valóban hitelesen, professzionális módon nyilatkozzon valamiről, az a probléma.
Beszéltünk az egészséges narcizmusról, akkor beszéljünk arról, hogy mi az, ami már beteges, vagy ami nem jó narcizmus. Nem tudom, hogy jól használtam-e a szót.
Tehát azzal kezdeném, hogy...
Jól a határ, igazából arra vagyok kíváncsi.
Igen, hogy mikor, tehát fontos látni, hogy mikor egészséges egy kapcsolat, és mikor egészségtelen. Tehát akkor... Majd mindjárt rátérünk, hogy ezekre a vonásokra, hogy melyek igen. Azok a red flag-ek is, ugye, amelyekre
pont figyelünk. Pont fel is írtam ezt a szót is egyébként, érdekes, előre haladsz.
Igen, hogy mik ezek a red flag-ek, amelyekre figyelnünk kell, de itt egy nagyon lényeges három tényező van, ami felhívja azért a figyelmet, hogy én egy toxikus kapcsolatban élek, és ezekre nagyon érdemes
figyelni. A toxikus
figyelni.
Az egyenlő a narcisztikussal?
Vagy csak egyenlő, de lehet toxikus egy olyan kapcsolat is, amiben gyakorlatilag egy másmilyen személyiségtorzulásról beszélünk, tehát nem feltétlenül, de ide kapcsoljuk azért a felhúgósítottra.
Mert ezt is így szokták használni, azért kérdezem, hogy toxikus mérgező az az ember, aki és olyan az biztos, hogy narcisztikus is, tehát, hogy ezt általában egy egymásra rá is húzzák, ezért kérdeztem.
Nem feltétlenül erről van szó, mert egyébként vannak más, tehát más olyan egészségtelen dinamikák, amelyek meg más miatt válnak egészségtelenné. Ugye most egy olyan általánosságban próbálom ezt összefoglalni, hogy melyik az a három jellemző, ami mindenképpen felhívja a figyelmet arra, hogy egészségtelen kapcsolatban élek, és ugye ez az első nagyon fontos jellemző az, hogy van egy folyamatos enerváltságom, van egy folyamatos energiavesztettségem, folyamatosan ki vagyok merülve abban a kapcsolatban. Ugye, hogyha most kifejezetten a narcisztikus karaktert veszük alapul, ő rá jellemző egy űr. Ugye úgy is hívjuk ezt, hogy a narcisztikus űr. A narcisztikus egy hiánybetegség, a narcizmus, és a narcisztikus űr az azt jelenti, hogy ő gyakorlatilag rengeteg mindent, ebben hiányt szenvedett, gyerekként főleg, ugye, és most is. Tehát nagyon rá tud kapcsolódni valakinek a energiáira, az erőforrásaira, a motivációjára, a kedvére, a lendületére, különösen ugye különösen az a csoport, ugye, amire majd rátérünk, hogy a rejtőzködő, vagy rejtett, vagy vulnerábilisok, ugye, akik inkább a tehát nem ezek a harsányok, nem a grandiózus, ugye a színpadon álló, és mindig egy önmagát ragyogtató szereplőről beszélek, hanem inkább a sértődékeny, ugye az, aki mindig megsértődik, aki introvertált, aki befelé fordul, aki mindig hibáztat, akinek mindig sajnálni kell, akinek az élete mindig romokban, és mindig össze kell őt rakni. Tehát, hogy mindig azt érzem, hogy fáradt vagyok. Ugye ez egy nagyon fontos, mert rákapaszkodik bele mar gyakorlatilag a lelki erőforrásaimba, és olyan leszek neki, mint valami energiatöltő, amire ő így folyamatosan rákapcsolódik, és engem használ.
És leszív.
Így van, és leszív. Ugye ez is egy nagyon lényeges pont. A másik az, amikor Amikor mindig ugyanaz van benne, tehát ciklikusan mindig megtörténik benne ugyanaz a minta, ugyanez a mintázat. Mindig...
Tudsz erre egy példát mondani, hogy mire gondolsz?
Például, amikor egy-egy veszekedés, tehát amikor én kinyilatkoztatom azt, hogy nekem mi fáj, engem mi zavar ebben a kapcsolatban, én mit szeretnék másképpen, akkor ő a személy elleni támadásnak veszi, megsértődik, kritikának érzékeli, romboló veszekedés lesz belőle, törzúz, tárgyakat dobál.
Tehát fizikálisan romboló.
Verbálisan és agresszív, fizikailag is agresszív, és akkor ez így minden egyes, tehát ez gyakorlatilag ismétlődik, nem tudunk feloldani egy konfliktust. Ugye ez egy nagyon lényeges dolog. Vagy folyamatosan ismétlődik az, hogy a kapcsolat megkérdőjeleződik, mindig megkérdőjeleződik a létjogosultsága. Na jó, akkor szakítunk. És akkor tényleg szakítunk, és akkor rájövünk, hogy nem tudunk egymás nélkül élni, akkor újra megkeressük egymást. De igazi okokra, az igazi gyökerekre nem nézünk rá. Ugye ez is egy fontos dolog. Illetve az is egy figyelmeztető jel, amikor folyamatosan láthatatlannak érzem magam mellette. Egy olyan szintű láthatatlanság jellemzi ezeket a kapcsolatokat, amikor... Én nem nyilvánulhatok meg, nem képviseltem a szempontjaimat, alá van ásva az én önbizalmam, alá van ásva az önbecsülésem, izolálva vagyok fontos emberi kapcsolatoktól, nem tisztelik az autonómiámat, nem tekintenek egy autonóm entitásnak ebben a kapcsolatban, nem tisztelik a magányigényemet, folyamatosan a privát szférámba hatol, mindig velem akar lenni, mindig rám kapaszkodik, nem tudok elolvasni egy könyvet, mert mindig vele kell lennem, vagy nem tudok engedni egy kád vizet, mert ő azonnal megsértődik, hogy nem vele vagyok. Nem örül a sikereimnek például. Tehát inkább ezek a alásó tényezők jelentik a láthatatlanságot. Ugye ez egy nagyon három, nagyon fontos figyelmeztetőjel, és az, amikor kérdésedre válaszolva, ugye, hogy mikor tekinthető ez patológiásnak, hát a patológiás állapot ugye az már a spektrumot, ha elképzeljük, ugye, és ide helyezzük az egészséges narcisztikusokat, utána ugye az egészséges narcisztikus jegyekkel rendelkezőket, ugye ez nagyon fontos, mert ugye vannak a narcisztikus jegyek, meg van a narcisztikus személyiségzavar, ugye ezt fontos tisztába tenni, és utána ugye következnek a elkényeztetettek, vagy a sértődékenyek, ugye még ez is egy egészséges kategóriába tartozik, de utána ugye kezdődik ennek az egésznek a fokozata, és ott vannak a malignus narcisztikusok, a patológiások, a paranoidok, az antiszociálisak, tehát az már azért a veszélyes a kategória, ahol valóban már látjuk a személyiség meg olyan szintű torzulását, főleg akkor, hogyha antiszociális jegyek ugyan nagyon erősek, és az legtöbbször azért gyógyíthatatlan stádiumot ér el például. Azt hozzáteszük, hogy pszichoterápiában ugye akkor jelentkeznek ezek az emberek, hogyha azt érzékelik, hogy a kapcsolataik nem működnek. Tehát,
és a túl sok a sikertelenség?
Például, igen. Tehát mondjuk a gyerekeikkel egész egyszerűen nem tudnak szót érteni, párkapcsolatuk nem működik, felnőtt gyerekük elfordult tőlük, tehát látjuk azért ezeket az embereket, hogy javulni akarnak, gyógyulni akarnak, de valamikor olyan mélyre íródik a sérülés, a sebződés, hogy nem lehet segíteni. Ugye
pont ez
a pszichoterápiában.
Kezdő kérdésem, hogy a sérülések tekintetében, hogy azt mondtad, hogy gyerekkori traumák az, amik leginkább befolyásolják, hogy kiből lesz, akkor pontosan próbál fogalmazni, narcisztikus személyiségzavaros. Mire kell itt gondolni, milyen gyerekkori trauma? Mert lényegében mindannyiunknak van gyerekkori traumája, vagy gyerekkorból hozott olyan sérülése, olyan sérülékenysége, vagy olyan területe, ami az évek folyamán, vagy akár felnőtt korban jön ki, hogy hoppá, én azért reagálok úgy mondjuk egy alkoholista emberre, ahogy mert az én apám, anyám, bárkim a családomból ugyanilyen alkoholista volt, és azzal kötöm össze. De ezt így ugye nem tudtam egészen addig, amíg nem jött szembe velem a történet. Tehát, hogy melyek azok a gyerekkori traumák?
Ugye őt említettem, a narcisztikus űr, amiben tehát egy borzasztóan üresek ezek az emberek, és azért is említettem, hogy hiány betegség, mert életünk olyan szakaszában, amikor meg kellett volna tapasztalni egy figyelmet, egy törődést, egy odaadást, neki szentelődést, vagy egy olyan odafigyelést az anya, apa, gondozó, ugye teljesen mindegy, ugye, aki állandóan ott van a gyerek mellett, de legtöbbször az anya, ugye az anyához kapcsoljuk ezeket a torzulásokat. Tehát, hogy élete olyan fontos szakaszában nem kapta meg azt a figyelmet. Tehát nem tudta azt megtapasztalni, hogy milyen, amikor...
Ez egy kisgyerekkor mondjuk?
Igen, tehát ez az ősbizalom, ugye, amikor csecsemő már megtapasztalja az édesanyjának, vagy az újszülött, tehát már ez az újszülött korban elindul, hogy meg kell tapasztalnia azt a figyelmet, azt az érzelmi válaszkészséget az anyától, az újszülöttnek, a babának, a csecsemőnek, és a tipegőnek is még, tehát ugye ezek itt nagyon fontos szakasz, hogy ő válaszkész, az az anya. Tehát most gondoljunk csak bele, egy anya önfeláldozó, tehát gyakorlatilag amikor megszületik az a gyerek, mindent, minden tehát ott akkor rendel. Minden mögé rendelünk. Tehát akkor ott van előttünk egy kis lény, és én mindenestül átadom neki magam. Mindenemet odaadom akkor. Ezt itt tudjuk. Tehát, hogy ez az önfeláldozás, ez itt kell, hogy legyen annál az anyánál. De amikor ez nincsen meg, amikor nem lehet ezt megtapasztalni, vagy nem teljesen, hézagosan, kiszámíthatatlanul például, de legtöbbször az, hogy nem reagál, ugye az az anya, tehát nem tud válaszkész lenni, nem tud egy olyan érzelmi szenzitivitást mutatni arra a sírásra. Nem veszi fel, hagyja sírni a gyereket. Ugye ez a kötődő nevelésnek most ez a nagyon Igen. fontos lényege, hogy hagyjuk, tehát hogy azt a babát, azt nem hordozzuk, ugye a szószoros értelmében, tehát ott van velünk, és ugyanúgy tehát az igényeit, szükségleteit, érzelmi és fizikai igényeit nagyon fontos, hogy figyelembe vegyük, alapvető, hogy figyelembe vegyük, tehát hogyha ez itt nincsen meg, ha itt hiány szenvedett egy gyerek, akkor valahogy ezt tehát olyan szintű lyukat hordoz a lelkében, hogy ezt felnőttként kell valahogy behívnia, besöpörnie ezt az életet. És akkor gondoljunk bele egy olyan párkapcsolatba, csak képzeljünk el, vizualizáljuk, hogy van egy narcisztikus karakter, és talál egy önfeláldozó sémában rekedt személyt. És ez az önfeláldozás, ez gyakorlatilag úgy jelenik meg a másik oldalról, hogy valahogy megtalál ugye egy olyan figurát, egy anya figurát gyakorlatilag abban a nőben, amilyennek az ő édesanyjának valaha lennie kellett volna. És akkor van egy ilyen szülő-gyerek dinamika, észrevétlenül kialakulva, és nem csak úgy, hogy itt ez az anya dorgál, vagy gondoskodik, hanem gyakorlatilag minden szempontból alárendelődik annak a másiknak. És ott van egy feljogosított a másik oldalon, akiről az élet szól. Normálisan, ugye a babáról, tehát ide visszamegyünk megint ugye abba a korai időszakba, amikor arról a babáról kellett volna, hogy szóljon az élet, és nem szólt. És gyakorlatilag most szól róla az élet, tehát ott van egy feljogosított, aki mindent megtehet, akinek az idejéhez, a kedvéhez, a mindenéhez gyakorlatilag alkalmazkodunk, és nem tűr el ugye a másik oldalon önérvényesítés, mert egy anya nem mondja azt ugye a 3 hónapos babájának, hogy bocsánat, de most ledőlnék aludni, mert fáradt vagyok.
Hát az arra
tehát ugye saját igény szükséglet ugye nem kerülhet kifejezésre, és valahogy ezt látjuk ezekben a kapcsolatokban.
Hogy pont ezt akartam mondani, nagyon érdekes, mert azt gondolná az ember, így laikusként jövőnök, hogy akkor kiegészítik egymást, hát jó, minden fogaskerék a helyére került, egyik kap, a másik ad, ő adni szeret, ő kapni szeret, tehát elvileg működik a dolog. De akkor hol törik ez meg? Mikor válik ez feszítővé, hogy akkor ez mégsem jó így?
Tehát most képzelj el egy olyan kapcsolatot, ahol te nőnek szeretnéd magad érezni, ugye azt szeretnéd, hogy kicsit érted is tegyenek, picit ragyogtassanak téged, ugye legyen a te saját igényed, szükségleted kielégítve, legyél ott látható, szólalj meg, szólalhass meg, nyilvánulhass meg, hallják meg a te hangodat, de nem hallja meg, mert te csak legyél elérhető minden szempontból, fizikailag, érzelmileg, szexuálisan, mindenhogyan legyél mindig toppon, legyél mindig elérhető. Egy narcisztikus karakter nagyon nem viseli el, amikor valaki panaszkodik, idézőjelben, ugye? Tehát az, amikor te előállsz a saját szempontoddal, vagy a te saját hiányaiddal, vagy a te saját szükségleteiddel, idegesíti. Tehát vagy most ki attól függ, hogy ő hogy milyen fokon áll ezen a spektrumon, de gyakorlatilag a legtöbbször azt tapasztaljuk, hogy mivel nem tud empatizálni, tehát gyakorlatilag hiányzik az a képessége, hogy belehelyezkedjen valakinek a szempontjaiba, vagy egész egyszerűen önmagát hátraléptesse, és azt az óriásra duzzadt egót, ugye valahogy félretegye, és belehelyezkedjen a másik szempontjaira, ebben ezt ő nem tudja, és inkább ez a hagyjál már engem békén, tehát most már megint panaszkodsz, meg nyavajogsz, és ugye legtöbbször kivonódnak a helyzetekből, nem lehet velük megbeszélni semmit, sőt, ugye vannak, akik megtorlóak, ugye ilyenkor, már hogy képzeled, na hát akkor menj oda, hova való vagy, ugye.
Bosszút áll?
Hát lehet egy, igen, tehát lehet olyan megtorló viselkedés, amiben ő például azt mondja, hogy na mivel nem tudod a helyedet, akkor nem mehetsz el ide meg oda például. Tehát van egy ilyen megtorló viselkedés a másik oldalon, és akkor itt jelenik meg ez a feljogosítottság, amiben ő gyakorlatilag aláássa, megnyomorítja ezt az autonómia törekvést.
Ezek tudatos cselekvések, tudattalan cselekvések, vagy teljesen taktikusak, vagy hogyan lehet ezt kategorizálni?
Teljesen tudattalanok, tehát itt ez nem...
Tehát ez nem egy szándékos, hogy én bántani akarom a másikat.
Nem arról van szó, hogy most szándékosan reakció. Ilyen marionett bábukat működtet, hanem így, gyakorlatilag így tudja csak önmagát komfortosan érezni egy kapcsolatban. Tehát ez így definiálja a szeretetet, és ez, mivel olyannyira vágyja, ugye a felirányuló figyelmet, a felirányuló odaadást, az odaszentelődést, hogy gyakorlatilag ő maga kontrollálja, és teszi a másikat ilyenné, formálja a másikat alárendelődővé. Tehát folyamatosan azon dolgozik, hogy ezt a dinamikát fenntartsa, hogy ő fürdőzhessen a figyelemben, őről szólhasson az élet, ő irányít, ugye ő az, aki döntést hoz, ő az, aki a kompetens, ugye sok esetben a másikat nagyon sokszor degradálja, becsmérli, mindig ott van ez a másiknak a lenyomása, hogy lenyomom. Tudjad a helyedet, ugye, hogy én azért itt vagyok, te meg itt vagy, tehát, és azért ez így a kapcsolatok kezdetén nagyon sokszor nincs így, hiszen azért gondoljunk csak bele, hogy egy narcisztikus karakterrel induló kapcsolat azért egy nagy-nagy hormon lavinával, egy csodálatos szerelem love bombing.
Ezt akartam, hogy ezt hívják, ezt, hogy love bombing, ugye, igen, ez a szakszóra.
Igen,
és ez
mit indul?
Ez a love bombing?
Hát, hogy van egy olyan szintű sármia, bája legtöbbször, ugye egy ilyen személynek, főleg, hogyha grandiozitás jellemzi őt, amivel így gyakorlatilag beszippantja, tehát olyan beszippantja a másikat, tehát olyan szinten felemel, ugye idealizál, ugye úgy is hívjuk, hogy van ez az idealizálásnak az időszaka náluk, hogy úgy fura is, ugye, mert hát nekem még úgy nem mondta senki, hogy én ennyire jó lennék, meg ennyire klassz lennék, vagy ennyire szexi lennék, de hát ő ezt mondja, és akkor én ezt elhiszem, tehát azért ez egy nagyon jól be tud szippantani.
Igen, mert erre vágyunk.
Hát
minden
persze,
erre vágyunk,
tehát azért
valakinek jelentsünk valami nagyon-nagyon.
És akkor ömlesztve kapom ezeket, tehát, hogy ezek annyira beszippantanak, tehát a szószoros értelmű egy ilyen édes, mézes spirálba szippant be a narcisztikus karakter.
Ez minden szerelemnél így van, nem? Hát ott van az a rózsaszín kő, tehát azt mindenki szereti, mindenki arra vágyik, mindenkinek az egy jó érzés.
De azért az, mindig úgy szoktunk mondani, hogy azért egy egészséges éberség kell, hogy legyen, hogy ez most nem túl sok, de tényleg, tehát az, amikor azt érzem, nem csak arról van szó, hogy ő idealizál engem, hanem arról is van szó, hogy ő nagyon gyorsan el akar engem kötelezni önmaga felé, nagyon gyorsan be akar engem vonni érzelmileg az életébe. Az is egy figyelmeztető jel, amikor ő a jövőképet festegeti, ugye az, hogy hány gyerekünk lesz, pedig csak 3 hónapja ismerjük egymást, oda akar költözni hozzám, azonnal ugye anyagi közösséget akar, elrendezi azt, hogy nekünk közös kasszánk legyen egy összeköltözés után. Tehát ezek azért nagyon erős figyelmeztető jelek, hogy amikor ennyire be akarja habzsolni, ugye azonnal ezt a szimbiózis állapotot. Egyébként így van, tehát ahogy mondod, hogy normálisan a kapcsolatok első szakasz az valóban a szimbiózisról szól, akkor is, hogyha egészséges dinamikában létezünk, tehát ott tényleg van egy rózsaszín köd, ott tényleg van egy ilyen erős szenvedés szerelem, csak ugye ott azért van mégiscsak egy ilyen lépegetés, egy ilyen szép lépegetés egymás felé, és azért ott nagyon gyakran nem jelennek meg ezek a korai figyelmeztető jelek, amiben valaki ezt a gyors összeköltözést sürgeti például, vagy amikor mindig a másikkal akar lenni, mindig elérhető, mindig kapaszkodik, naponta 8-szor, és azért fogalmaztam, úgyhogy biztos, hogy jól esik eleinte, mert nagyon fontos érzés a figyelemérzésre, hogy valaki így szeret, valaki így figyel, de hogy ennyire, ugye? Tehát, hogy egy idő után azért ez így feltűnik, és akkor utána jön, ugye, az a...
Mi a második szint? Mert lehet azt mondani, hogy akkor a love bombing az első.
Igen, tehát felemel,
ez meddig tart?
Felemel a csillagokig körülbelül. Ez változik. Ez igen, lehet pár hónap, de egészen... Tehát normálisan addig tart, ugye ezt nem tudjuk számokkal kifejezni, tehát általában addig tart, amíg a másik be nem vonódik. Ez a lényeg. Uh-huh. Ez a lényeg. Tehát ahogy azt érzékeli, hogy a másik érzelmileg bevonódik, érzelmileg, szexuálisan elköteleződik felé, és megvan az a elalélás tőle, uh-huh. Ugye? Tehát ugye ez az, amit nagyon vágy, erre vágyik, akkor utána jön a devalválás. Tehát jön a leértékelésnek a szakasza, amikor úgy elkezdi a másikat már becsmérelni, szóvá teszi, milyen az orrod, meg kellene csináltatnod a melleidet, miért nem jársz többet edzeni, vágasd le a hajad, nem tetszik ez a szín, válts fodrász, tehát úgy megjelennek azért azok a figyelmeztető jelek, amiben megjelenik a kontroll, megjelenik a becsmérlés, megjelenik a leértékelés, és ugye ezek azok a szakasz, ez az a szakasz, amikor így valahonnan a csillagoknak a fényességéből, ugye valahol lezuhanunk így ebbe a kénköves pokolba, ahol úgy nem értjük, hogy mi van, mi hogy történt? Ennyire rossz lennék, pedig hát még nem tudom, még fél évvel ezelőtt még oda volt a hajamért, és még dicsérte, vagy azt mondta, hogy milyen karakteres az arcom, vagy bármi ilyesmi. De akkor ez itt már feltűnik, hogy de itt ennyire rossz vagyok. Tehát, hogy ezek azért fontos figyelmeztető jelek, hiszen ezek azok ugye, amelyekre nagyon lényeges figyelnünk, és aztán azért ezek akkor, amikor mondjuk fizikailag is elköteleződik valaki felé, vagyis megtörténik egy összeköltözés, azért ott legtöbbször szépen lassan beáll, ugye az a dinamika, amiről az előbb beszéltem, hogy megkezdődik a önfeláldozó félnek, vagy a én határait nem jól kijelölő félnek, vagy az alacsony önbecsülésű félnek, vagy a múltban szerzett feldolgozatlan sérülésekkel küzdködő félnek az alásodása, az alárendelődése.
Ezután pedig mi fog következni? Szakíthatnak? Például, ki szakít például egy ilyen szituációban? Kinek van ereje hozzá? Mert ugye mind a két fél igazából, hogyha megtörténik ez a devalválás, jól mondom, akkor akkor ugye elkezd az empata, a szenvedő fél elkezd teljesíteni, nem? Vagy akarja, hogy újra ugyanabba szint, hát, ugyanoda a csillagokhoz fel tudjon jutni?
Hát eleinte megtörténik az, hogy mivel nem csak vele kapcsolatosan működik például egy önfeláldozónál működnek ezek a mechanizmusok így, hogy hiszen most gondoljunk csak bele, hogy az, aki túl teljesít az életében, tehát aki gyerekként teljesítésen keresztül tanítottak meg kapcsolódni, nem az érzelmeken keresztül, hogy én kimondjam azt, hogy ezt érzem, ez fáj, beszéljünk róla, kérlek figyelj rám, fordulj felém, tehát ez nem így történt meg, hanem jó tanuló, jó kislány, jó gyerek, jó fiú, teljesít. Tehát van egy ilyen a teljesítésen keresztüli egymáshoz való kapcsolódás. A teljesítésen keresztül látom meg a saját értékemet, a saját szerethetőségemet. Most ezek az emberek is jól és kompatibilisen sajnos rá tudnak kapcsolódni egy narcisztikus karakterre, hiszen minél inkább becsmérlik őket, vagy minél inkább alássák a önbecsülésüket, annál inkább próbálnak teljesíteni, hogy nem igaz, hogy én nem vagyok szerethető, hát nem igaz, hogy ennyire nem látsz engem, és akkor még többet adok bele, ami gyakorlatilag ahhoz vezet, hogy megborul az egyensúly, tehát itt lesz egy túlteljesítő fél, egy olyan fél, aki a szívét is kiteszi, és a másik oldalon meg a feljogosított, aki gyakorlatilag egy szalmaszálat nem rak keresztbe a kapcsolatért.
Van ereje az empatának befejezni, vagy kilépni, kiugrani ebből?
Hát terápiás beszélgetések azért nagyon fontosak ilyenkor. Nagyon sokszor úgy szoktunk fogalmazni, hogy akkor van ereje egy, nem csak empata, ugye, de az empata az egy kifejezetten kompatibilis személyiségszerkezet a narcisztikusra. Amikor valaki, tehát amikor nincsenek függőségi szálak vele, anyagi például, tehát nincs gazdasági függés, és valaki önálló, anyagilag, tehát autonóm, önálló, erőforrásokkal rendelkezik, társas támasszal rendelkezik, támogató barátokkal rendelkezik, támogató családi környezettel rendelkezik, mert nagyon gyorsan, mivel izolál, ugye el tudja hitetni, hogy neked senkit nincs, hogy neked csak ő van, mit is kezdenél nélkülem, ugye ez egy tipikus mondat, ha én nem lennék, te hol lennél, én kapartalak ki a nem tudom honnan, tehát, hogy ez már itt a becsmérlésnek a mondata, de hogy nagyon fontos egyrészt az, hogy ott legyenek azok az erőforrások, mind lelki értelemben, mind fizikai értelemben, elkülönített megtakarítás például, ugye, amihez hozzá lehet nyúlni, hogyha menekülni kell, vagy éppen ki kell lépni innen. Ott vannak a támogató baráti kapcsolatok, ahogy fogalmaztam, de nagyon sokszor még így sem teszik meg. Tehát ott van valóban ez a úgynevezett tanult tehetetlenség állapot, amiben nem. Valahogy mindig mentséget találok arra, hogy végül is jó ember, végül is anyagi biztonságot teremt, végül is jó apa,
felmentem,
kedves
igazából
a gyerekeimhez, igen, gyerekeinkhez, tehát ott van mindig a visszatartó erő, amivel mégsem mozdulunk. És aztán érdekes módon ők is ki tudnak lépni kapcsolatokból. Tehát nagyon érdekes, hogy nem arról van szó, hogy velük nem lehet megszakítani, mert nagyon, tehát amikor ő így még ebben ott van, tehát ilyen vasmarókkal kapaszkodik a másikba, akkor ugye nagyon nehéz őt elengedni, de abban a pillanatban, tehát nagyon érdekes, hogy amikor azt érzi, hogy már nem szolgálják az érdekeit, tehát már nincs meg az a ragyogtatás, vagy nincs meg az a fürdőztetés a szeretetben, akkor ők így egyik pillanatra másikra így elvágják ezeket a kapcsolatokat, és akkor így tulajdonképpen teljesen levegőnek nézi onnantól azt a másik embert. Tehát van egy zéró kommunikáció kettejük között, de sok esetben úgy zárnak le kapcsolatokat, hogy megtorlóak, bosszúállóak, például egy vállás során ugye jellemző rájuk a gyerek elidegenítése, például, vagy jellemző az, hogy megtorolott is, elvesz tőle vagyont, és mindent, tehát hogy tudja, itt is tudja a helyét, ugye? Tehát hogyha nem tudtál engem szeretni, akkor aztán akkor legyél darabokban, és törjél össze. Tehát körülbelül így.
Számomra van egy összeférhetetlenség abban, hogy minden oldalon, minden honlapon azt lehet olvasni, hogy csak te számítasz, csak a te boldogságod a fontos, magadat helyezd előtérbe, és akkor az életed az csodálatos, fantasztikus, szivárványos csoda lesz. Mindeközben a narcisztikus pont ezt teszi. Tehát valahol szerintem ez, hogy magát helyezi első helyre. Tehát valahol így nem tudom, egy kicsit ilyen önmagába vagy beforduló, egy ilyen folytonos körnek érzem ezt, hogy az én boldogságom a legfontosabb, hiszen ha én boldog vagyok, akkor mindenki más boldog lesz, és akkor ezt vonzom be magam köré, de közben akkor ezáltal nem válok narcisztikussá.
Van egy, tehát azt kell elképzelnünk, hogy van két teljesen ellentétes pólusú személyiség. Ugye itt van a narcisztikus, itt pedig az önfeláldozó, vagy az empata, ugye, hogy te fogalmaztál az empatára, egyáltalán nem jellemző a saját magára való fókusz. Tehát ő az, aki arra tanult rá gyerekként, hogy mindig mások igényeit, szükségleteit helyezze maga elé. Ő ne szeresse saját magát.
Ő belőle sosem lesz narcisztikus?
Nem. Viszont arra rá kell térnünk, hogy a önfeláldozó is jellemző grandiózitás, vagy valamilyen értelemes, össze is tévesztik egyébként sokszor, hogy megfulladok ettől az embertől, biztos narcisztikus. Tehát, hogy visszatérve, egy empata mindig másokat helyez maga elé. Mindig mások komfortja, mindig mások jól léte van, az igénye vagy szükséglete lebeg a szeme előtt. Ugye ő úgy érzi saját magát értékesnek, szerethetőnek, hogy ő másokat komfortba helyez, ő egy ilyen kiegyenlítő személy, mindenki jól legyen, szereti megmondani, hogy ezt így öltözködj, ezt egyed, ez az egészséges, de ugye ebben nincsen narcizmus, ebben az önfeláldozónak a grandiozitása van benne. Az, amikor tehát a másik oldalon pedig a narcisztikus, ugye, aki meg mindig mindenestől önmagát, és minden helyzetben önmagát helyezi előtérbe, és gyakorlatilag nem létezik az empátia az ő mechanizmusaiban. Nem tudja önmagát félretenni, és nem tud másokat maga elé engedni. Általában akkor, hogyha a saját érdekeit a szolgálja, tehát csak akkor, hogyha valamilyen manipulatív dolog van a háttérben, akkor talán ez megtapasztalható, de az is róla szól. Akkor is az is róla szól. Tehát az, amiről te beszélsz, ugye az egy teljesen végletes dolog, amit most itt idéztél. Tehát meg kell találnunk azt a középutat, amiben önmagamat is tudom szeretni. Tehát van egy jó önérvényesítésem, önmagam láthatóvá tétele, van egy jó kommunikációm, meg tudom jól fogalmazni, jól, asszertívan, szeliden, határozottan, meg tudom fogalmazni a saját igényeimet, szükségleteimet, tudok nemet mondani. Tehát amikor nekem valaki azt mondja, hogy gyere már el vasárnap bútort összerakni, például, és én mondjuk előtte voltam beteg egy hétig, és szeretnék végre pihenni, akkor én ott tudjam azt mondani, hogy nem, mert én most pihenni szeretnék, tudunk találni egy másik napot erre. Tehát, hogy ezekről beszélek, amikor megjelenik a mások iránti figyelem, de megjelenik önmagam szeretete is. Ugye ez lenne az egészséges egyensúly. Ez egy nagyon fontos dolog. Tehát ezt a túltengő önszeretetet, ömlesztve, ahogyan ezt olvassuk, ez nem egy szerencsés dolog. Mert ebben meg kell találni. Tehát én úgy szoktam fogalmazni, hogy ezek a nemek, ezek felelősségteljesek kell, hogy legyenek. Tehát tudjam azt, hogy mikor mondjak nemet, meg tudjam azt, hogy na most oda kell raknom, mert neki most segítségre van szüksége.
Köszönöm szépen, Eszter,
hogy itt voltál nálunk. Köszönöm szépen a meghívást.